Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az emberi egyensúlyozás közben használt szabályozási elvet kutatja egy 2016-ban indult lendületkutató csoport.
Olyan egyensúlyozási feladatokat végezni tesztalanyokkal, amiknek egyensúlytechnikai modelljét azt fel tudjuk írni, és matematikai módon tudjuk modellezni az egyensúlyozás folyamatát, és tehát megnézzük, hogy a mérés eredmények, illetve a matematikai modell alapján kapott szimulációs eredmények mennyire hasonlítanak.
Új Parkinson-kórkezelési eljárást alkalmaztak a világon elsők között Szegeden.
Ez abban tud újat, hogy idáig csak stimulálni tudtuk az agynak a bizonyos területeit ezekkel az elektródokkal. Most viszont az agy hullámainak az elvezetését tudjuk velük detektálni, ami azt jelenti, hogy a napi igények megfelelő agyi elektromos tevékenység változást tudjuk regisztrálni.
Az emberi egyensúlyozás közben használt szabályozási elvet kutatja lendületkutató csoportjával Insperger Tamás egyetemi docens, az MTA doktora, akinek célja az egyensúlyozási képességek határainak kiterjesztése mérnöki alkalmazásokra is átültethető módszerek létrehozásával. Insperger Tamással beszélgettem.
A kutatócsoportnak a neve az MTA BME Lendület Emberi Egyensúlyozás Kutatócsoport, és az emberi egyensúlyozásnak a mechanizmusát próbáljuk megérteni mérnöki eszközökkel. Tehát a kutatócsoport egy gépészmérnöki, a Budapesti Műszaki Egyetem a gépészmérnöki karon, a műszaki mechanikai tanszéken van, és olyan egyensúlyozási feladatokat végezünk tesztalanyokkal, amiknek mechanikai modelljét, egyszerűsített mechanikai modelljét azt fel tudjuk írni, és matematikai módon tudjuk modellezni az egyensúlyozás folyamatát, és tehát megnézzük, hogy a mérés eredmények, illetve a matematikai modell alapján kapott szimulációs eredmények mennyire hasonlítanak, hogy lehetne javítani a modellt, hogy közelebb legyünk az emberi egyensúlyozás mechanizmusához.
Mi az, amit nem tudunk most arról, hogy hogyan egyensúlyozik egy ember?
Hát az, amit nem tudunk, tehát egy legegyszerűbb példa az egyensúlyozás, hogyha egy rudat egyensúlyozunk az ujjunk hegyén, hogyha egy hosszabb pálcát egyensúlyozunk, akkor az könnyebb egyensúlyozni, mint egy rövidebb rudat. Sőt, egy ceruzát, azt már a legtöbb ember nem is tud egyensúlyozni, tehát nagyon kevés az ember, aki tudná egyensúlyozni. És amit itt nem tudunk, az, hogy amikor a rúd dől, akkor az agyunk milyen utasítást ad a karunknak, hogy az új hegyünk végül merre mozduljon, milyen sebességgel mozduljon el, vagy milyen gyorsulása, vagy valami adott pozícióba kerüljön, és ez a kiadott jelhez mit használ fel a rúdnak a pozícióját, vagy akár szögsebességét, vagy gyorsulását. És amit most tudunk, hogy a rúdnak nem csak a pozíciója fontos, hanem az is, hogy éppen milyen sebességgel dől. Tehát valahogy nekünk érzékelni kell a rúd dőlési sebességét, ezt sokan nem gondolnánk, hogy úgy képzeljük ezt el, hogy amerre dől a rúd, alá tolom az ujjamat, és akkor ez az egyensúlyozás folyamata. Ennél ez egy bonyolultabb folyamat. Ilyen hasonlatként azt mondani, hogy ha ugyanezt az egyensúlyozást egy robottal végeznénk el, akkor nagyon sok szenzor kellene a robotban, ami érzékeli a rúdnak a különböző pozícióit. És a robotnak az az előnye, hogy ha ez egy gyors, valamilyen mikroszabályozó szabályozza, akkor az gyorsan tud beavatkozni. Az embernél a beavatkozás az kicsivel késik, van az reakció időkésés, ami egy átlag embernél 200-300 millisekundum körül van. Tehát mire látom, hogy a rúd elmozdul, addig 200-300 millisekundum alatt tudom csak megmozdítani az ujjhegyemet. És ez az egyik kulcsfontosságú momentum az egyensúlyozásban.
Instabil vagy stabil helyzetből könnyebb elmozdulni?
Instabil helyzetből könnyebb elmozdulni, és ez az élő világban ez nagyon sokszor megfigyelhető, hogy az élővények egy instabil helyzetben léteznek, tehát veszük akár az embereket, az egy helyben állás, a legegyszerűbb mozgás, amikor is nem mozdunk, egy helyben állunk, az is egy instabil helyzet. Amikor egy helyben állunk, akkor kicsit előre-hátra dülöngélünk, és ez a dülöngélés, ez a posturális kilengés, ez egy stabilizálási folyamatnak, vagy szabályozási folyamatnak az eredménye, ami azért van, mert hogyha nem szabályoznánk, akkor eldőlnénk. Az embert úgy lehetne elképzelni, mint egy olyan metronóm, aminek a rugója túl gyenge, és szép lassan eldőlne. Tehát a bokánkban levő izületek meg izmok gyengék ahhoz, hogy minket passzív módon megtartsanak. Ezért nem tudunk például alvás közben állni. Tehát éppen kell lenni, és folyamatosan szabályozunk magunkat. Másrészt ennek megvan az előnye, mert hogyha egy ilyen instabil helyzetben vagyunk, akkor nagyon könnyen tudunk olyan mozgást végezni, ami hasznos lehet, mondjuk, hogyha az evolúcióra gondolunk, amikor el kell hajolni egy repülő, mondjuk fegyver elő, vagy akár ragadozó állat támadna az emberre, akkor is egy instabil helyzetben elég csak elengedni magamat, és akkor egyből mondjuk lezuhanok a földre. Ez ugyanúgy a halaknál is megfigyelhető, hogy a halak nagyon könnyen el tudnak menekülni, de nem a saját izom erejükből menekülnek, hanem elengedik magukat, és hagyják, hogy a gravitáció húzza őket.
Ez a folyamatos mozgás, ez a folyamatos korrigáció a kor előre haladtával nehezebbé válik, ugye mégiscsak romlik az izomzatunk, az ízületünk.
az izomzat, az ízület is romlik, de ami még talán fontosabb, hogy kopnak az érzékszervek. A kettő legfontosabb tényező, ami rontja az egyensúlyozási képességet, az a reakció időkésés, tehát hogy milyen gyorsan tudunk reagálni, a másik pedig az érzékelési bizonytalanságunk. Tehát ha most a rúd példájára kérünk vissza, akkor azt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy az a rúdnak a szögpozíciója az mondjuk 1 fok, vagy 1,2 fok. Azt tudjuk, hogy valamelyik irányba kidől, tehát van egy ilyen érzékelési bizonytalanságunk. Másrészt, amit az előbb mondtam, van egy reakció időkésésünk, ami mindenképp szükséges ahhoz, hogy a központi idegrendszer feldolgozza élet és a megfelelő beavatkozást ékezzük. És minden ez a két tulajdonság, tehát a reakció időkésés, az, ahogy idősödünk, úgy egyre inkább növekszik általában, és az érzékszervek is kopnak, egyre kevésbé tudjuk pontosan érzékelni a pozíciónkat. És ugye ez a kutatásnak az egyik fő motivációja is, hogy az időskori elesések napjainkban egyre gyakrabban fordulnak elő. Ugye idősödik a társadalom, egyre gyakrabban fordul elő, hogy időskorban valaki elesik, esetleg úgy megsérül, hogy onnan már nem tud felépülni. Ezért ezt a világon nagyon sokan kutatják az emberi egyensúlyozást, elsősorban az eleséseket.
Hogyan lehetne ezen segíteni? Tulajdonképpen mi a cél?
Hát a cél az, hogy olyan módszereket fejlesztünk ki, ami segít az embereknek abban, hogy elkerüljék ezeket az eleséseket. Az egyik lehet, az egyik legegyszerűbb az, hogy megtanítjuk az embereket esni, és amikor elesnek, akkor ügyesen gördülnek, esnek, és akkor nem történik bajuk. De talán még fontosabb lenne, hogy megelőzzük az eleséseket. Az, hogy hogyan lehet az érzékszerveket éberebben tartani, vagy hogyan lehet a reakciódékésést is csökkenteni, erre ilyen konkrét módszerek nincsenek. Nagyon sok ötlet van, például van egy olyan amerikai kutatók által kifejlesztett ilyen ötlet, egy cipőbetét, ami vizseregteti a talpat, és érdekes módon ez az érzékelési bizonytalanságokat csökkenti. Tehát ha vizsereg a cipőbetét a cipőben, akkor hamarabb észreveszi az illető, hogy eldől, vagy hogy el fog esni, mint egy normális cipőben állna. És a modellekben mindig az egy helyben állást vizsgáljuk, de a legtöbb időskori elesés nem úgy történik, hogy az illető egy helyben áll és egyszer csak eldől, hanem valamilyen mozgásforma változás történik, tehát például egyenesen halad és elkanyarodik, vagy megfordul valami után, vagy megpróbál elkapni valamit, vagy arrébb fejez egy tárgyat. Tehát ilyen tevékenység közben történik a legtöbb elesés, és erre vannak ilyen statisztikai adatok. Szóval minden ilyen tevékenységnek a mechanikai modelljét, hogyha lecsupaszítjuk, akkor a legegyszerűbb modell az, mintha valaki egy helyben állna, és váratlanul valaki meglökné. Tehát a mechanikai modell egy instabil helyzet körüli pozíció, amit valahogy perturbálunk véletlenszerűen, és erre kell reagálni az illetőnek.
A lendület kutatócsoport egy adott időintervallumban dolgozik, ennek a végén ön mivel lenne elégedett?
2016-ban indult a kutatócsoport, és 2021 nyarán ér véget. Nagyon sok mindent sikerült, és nagyon sok érdekes mérést végeztünk. Azzal lennék elégedett, hogyha a mostanál nagyobb biztonsággal lemerném tenni a voksot egy adott szabályozónak az alkalmazására, tehát arra, hogy az emberi idegrendszert hogy tudjuk legegyszerűbben modellezni valamilyen szabályozás elméletből ismert szabályozó felhasználásával. Hát itt két lehetőség, két modell között vitatkozik a szakirodalom. Az egyik a késleltetett szabályozás, aminek az a lényege, hogy adott pillanatban a beavatkozó erő attól függ, hogy a reakció időkéséssel korábbi állapot mi volt, és emellett van a másik modell, az úgynevezett prediktor visszacsatolás, vagy prediktor szabályozás, ahol feltételezzük, hogy az agy az alatt a reakció időkésés alatt megpróbálja kitalálni, hogy mi történik addig az egyensúlyozott testtel, akár a ruddal, vagy akár az emberi testtel, és ez alapján avatkozik be. És hát itt a modellek között az a különbség, hogy az egyiket matematikailag egyszerűen le lehet írni, a másikat pedig bonyolultabban, és erre neurológusok van, aki azt mondja, hogy hát az agy összeadni, szorozni sem tud, integrálni meg pláne nem, viszont van olyan neurológus, aki teljes meggyőződése azt mondja, hogy igen, a neuronok az agyban képesek egyfajta integrálásra, és ez történik az agyban. Tehát én azt szeretném, hogyha másfél év múlva erre tudnánk a választ. Tehát én már úgy érzem, tehát én inkább a prediktor szabályozás mellett tenném le a voksot, tehát több jel mutat arra, mi modelleink alapján, hogy azt a szabályozót alkalmazzuk.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!